Köszöntöm Önöket, Domonics András vagyok. Egy új kutatás megállapította, hogy a középkorban az úgynevezett kis jégkorszak hűvösebb, csapadékosabb időjárása meghatározó hatással volt az Alföld település szerkezetére.
Azt látjuk, hogy migrációba válaszoltak erre a kihívásra. Az érzékeny területekről, magyarul a mélyebb területekről, elmozdult a településállomány olyan területek, amelyek korábban adott esetben sűrű faluhálózattal voltak jellemezhetőek, teljesen kiürültek. Ez azért egy eléggé megdöbbentő jelenség.
A Kárpát-medencében őshonos növények magvai tárolja a Pannon Bank. A génminták ellenőrzése mellett azonban fontos a szaporítás megoldása is.
Egy minta, begyűjtött minta az átlagosan 5000 magot jelent, tehát 5000 maggal, hogyha fel akarjuk használni a későbbiekben, és esetleg egy sikertelen évet fogunk ki, akkor nem sokra megyünk.
Akár a jelenlegi 21. századi migrációs folyamatok kutatása szempontjából is hasznos lehet természettudósok és bölcsészkutatók csoportjának új tanulmánya, amely azt állapította meg, hogy a középkori kis jégkorszak csapadékos időjárása döntően befolyásolta az Alföld bizonyos részein a település szerkezet változásait. Sőt, feltételezések szerint a jelenség általános volt, és egész Európa, de még Észak-Amerika másikságain is tetten érhető az éghajlatváltozás miatti elvándorlás. Pinke Zsolttal, a Szent István Egyetem természetvédelmi és tájökológiai tanszékének vezető kutatójával beszélgettünk.
Azt látjuk, hogy valamikor a 13. század környékén Európa nagy részében megváltozik a klímarendszer, hidegebbekké válnak a telek. A Kárpát-medencében Kern Zoltán kollégámnak a vizsgálatai arra utalnak, hogy körülbelül a század közepétől, tehát valamikor ott a tatárjárás környékén nagyon szigorúak lesznek a telek. A tatárok fel is jegyezték ezt. A Duna jegén tudtak átkelni, ez biztosította számukra az átkelés lehetőségét a Dunántúra 1242-ben. Tehát valamikor a 13. század közepén kezdődhet. A vége pedig egyes kutatók szerint az 1863-as nagy aszállyal ér véget, mások szerint valamikor a 19. század végén. Vannak olyan elképzelések, hogy ez a kis jégkorszaki magasabb csapadék összegekkel jellemezhető rezsim, ez kitolódik egészen a 20. század első feléig.
Egy ilyen jelentős változásra az embereknek, az ott lakóknak is reagálniuk kell. Mi történt ezekben az évszázadokban?
Igen. A kutatásunk különben döntően erre irányult. Nagyon eltérőek a kihívások is, és eltérőek a válaszok is. Nem ködösíteni szeretnék, hanem itt arról van szó, hogy a kis jégkorszak az nem egy egységes, hideg és mondjuk csapadékbő időszakként vagy korszakként jellemezhető. Vannak benne kifejezetten meleg, száraz, tehát aszályos időszakok. Vannak benne nagyon csapadékos időszakok, különben ez az időszak, amit mi rekonstruáltunk itt a településállomány elmozdulás és megritkulása kapcsán. Ez egy kifejezetten úgy tűnik, hogy egy csapadékbő időszakként jellemezhető, például 1343 Európában az évezred árvize.
Hogyan alkalmazkodtak mindehhez a koremberei?
Mi elsősorban az Alfölddel foglalkoztunk. Azt látjuk, hogy migrációba válaszoltak erre a kihívásra. Az érzékeny területekről, magyarul a mélyebb területekről, elmozdult a településállomány olyan területek, amelyek korábban adott esetben sűrű faluhálózattal voltak jellemezhetőek, teljesen kiürültek. Ez azért egy eléggé megdöbbentő jelenség. Tehát amikor komplett kis tájakról eltűnik a településállomány, és a reakciójuk különben az volt, hogy nem olyan nagy távolságokra költöztek el. Tehát szerencsére a Kárpát-medence és itt az Alföldön is voltak olyan területek, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy egy olyan választ adjanak erre a kihívásra, ami hosszú idő soron, tehát egy nagyobb perspektívából visszatekintve, nagyon sikeresnek mondható. Ezek a közösségek mezővárosokba tömörültek itt az Alföldön, döntően az Alföldnek a kiváló, jó, szántóföldi alkalmasságú területein, és ezek a mezővárosok az elhagyott falvak területét a táji adottságokhoz nagyon jó alkalmazkodó, extenzív állattartással hasznosították. Az Alföldet Európa első számú marha exportőrei közé emelték. Ez a Magyar Királyság szempontjából sorsdöntő kérdés volt, mert a Magyar Királyság legfontosabb exportbevételeit, nem csak ezeknek a közösségeknek a bevételeit, hanem az egész királyság legfontosabb exportbevételeit valójában a marha biztosította, a marha kivitel.
Most így az Alföldről beszélünk, akkor kicsit furcsa a kérdés, de gyakorlatilag mondhatjuk akkor azt, hogy magasabbra költöztek az emberek?
Igen. Igen, határozottan. A magasabbra költözés tényét, azt a részünkről statisztikai eszközöken sikerült igazolni. Különben nagyon jó leső érzés volt, amikor a Cardinal Science Review, tehát a cikkünket közlő lap, ami a negyed időszaki kutatásnak a vezető lapja, a szakterületet kifejezetten előrevívő kutatásként értékelte ezt az analízist.
Ugye ezt említette, hogy a település szerkezet is változott, de változott például a növényzet is, hiszen ugye azért mégiscsak egy kisebb éghajlatváltozásról beszélünk.
Egy eléggé komoly éghajlatváltozásról beszélünk, és igen, nagyon nagy eredményként tekintünk arra, hogy a település állomány átalakulásával párhuzamosan sikerült rekonstruálni a növényzet összetételében is az átalakulást. Ugye ezzel érezzük magunkat feljogosítva arra a következtetésre, hogy a terület hidrológiai viszonyai alapvetően átalakultak, mert megnövekedett a mocsári növényeknek az aránya az Alföldön, és hát kifejezetten a vízi növényeknek, a vízes élőhelyekhez kapcsolódó növényeknek az aránya növekedett meg a teljes növényi kompozícióban.
Egy olyan időszakot vizsgálnak, amikor tatár-török uralom volt Magyarországon, igen, tehát eleve nagyon sok település elnéptelenedett. Honnan tudják azt, hogy melyik az a település, ami azért szűnt meg, mert odébb vándoroltak a lakók, és melyik az, amelyik azért, mert elmenekültek például a törökök elől?
Ez egy alapvetően számunkra is egy komoly kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk majd tisztázni. Egyet látnunk kell, hogy az általunk vizsgált szempontrendszerben nagyon fontos kérdés volt, ugye, ahogy az előbb is említettem, a települések magassága. Azt látjuk, hogy az Árpád-korban lakott, de később elhagyott, tehát magyarul a késő középkorban, Mátyás király korában, 15. században, ugye 14. században, az Anzsuk korában, már nem lakott települések között. Települések magasságát tekintve szignifikáns áttérés van. Kevéssé feltételezhetjük azt, vagy nem feltételezhetjük azt, hogy a mongolok idejöttek, és mondjuk földmérők segítségével belőtték a alacsonyan fekvő településeket, és azokat módszeresen elpusztították, és a magasabban fekvőket viszont tovább hagyták virágozni. Valójában a tatárjárás pusztította az teljes településállományt. Azt mondhatjuk, hogy lényegében sávokban kiirtottak nagyon sok falvat. Viszont a visszatelepedés az nem mindenhol történt meg. Faragó Tamás, vezető regionalista, vetette fel azt a kérdést, hogy például a török kor után a török által megszállt országrész településállománya jelentős részben helyreállt. Mégis vannak olyan területek, amelyek úgy tűnik, mintha a török előtt már valójában elkezdtek volna kiürülni, és ezek a török kor után is lakatlanok maradtak. Például ilyen a Hortobágy, az általunk vizsgált Hortobágy is. Mi indokolná ugye azt, hogy az ott lakásra alkalmas helyekre nem költöznek be új lakosok? Valójában arról van szó, ami a jelenlegi globális migrációs folyamatokra is jellemző, hogy bizonyos területek alkalmatlanná válnak az ott lakásra.
Nézzünk egy kicsit előre, mi lesz a következő projekt, amin dolgoznak majd.
Egyrészt lehetőségünk van arra, hogy globális földhasználat és felszínborítás rekonstrukcióban tevékenykedő nagy kutatócsoportban dolgozzunk, és így felvetődött annak a lehetősége, hogy az Alföldön lejátszódó folyamatok, azok összehasonlítandóak, más, olyan az egész emberi civilizációt meghatározó nagy alföldeken azonos időben lezajlott település pusztásodási folyamatokkal, amik nagyon szembetűnőek. Tehát úgy tűnik, hogy ez a kérdés, amit itt sikerült felvetnünk az Alföldön, ez komoly kérdés az észak-amerikai Alföldön, nyugat-európai Alföldeken ugyanebben az időben, és úgy tűnik, hogy a globális, vagy legalábbis az északi féltekét érintő kiskorszaki klímaváltozás nyomai több nagy Alföldön is nyomon követhetőek. Ez egy azért nagyon fontos kérdés, mert ezek az alföldek valójában az emberiség élelmiszer ellátása szempontjából kulcsterületek. A másik kérdés, hogy ez a történet, amit mi mondjuk rekonstruáltunk, ez nem egy történeti kérdés, hanem ez a napjaink kihívására, tehát a napjaink klímaváltozására vonatkozó analógia. Konkrétan arra vonatkozó kérdése kapcsán, hogy milyen hatása lesz a jelenkori klímaváltozásnak a társadalomra. Nagyon kevéssé tudunk előre, pontosan előre jelezni, ezért nagyon fontosak a történeti analógiák. A harmadik komponenssel válasznak a jövőre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatosan. A kutatócsoport, amelyben dolgozunk, pályázott az akadémián arra, hogy létrejöhessen egy kifejezetten környezettörténettel, és a környezet történetére vonatkozó vizsgálatoknak a jelenkori környezeti kihívásokba való beillesztésével foglalkozó kutatási tervvel. Nagyon reméljük, hogy ez sikeres lesz, és akkor ennek a keretében sikerül egyrészt összehasonlítanunk a hazai Kárpát-medencei viszonyokat. Más, ahogy az előbb is említettem, például Nagy-Alföldeken lezajlott folyamatokkal. Másrészt Közép-Európa a jelenkori klímaváltozás szempontjából egy nagyon-nagyon fontos hotspot területté vált, több okból is. Másrészt az az adatgazdagság, ami Közép-Európát jellemzi, és az az ellentmondás, hogy ez a viszonylag gazdagon dokumentált terület, és nagyon régóta lakott terület, és nagyon régóta mezőgazdasági művelés alatt álló terület. Mégis lényegében fehér folt a globális térképeken. Példaként említem csak történeti szempontból, vagy nagy régészeti összehasonlítások szempontjából, vagy más adatbázisokban is egész egyszerűen hiányzik a Kárpát-medencére vonatkozó adat. Egy nagy törekvésünk az, hogy ezekre a térképekre feltegyük ezt a régiót.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Most hírek következnek. Hamarosan visszajövünk.